Sziasztok! Sziasztok! Ott vagytok? Jó. Köszöntelek benneteket az Úr Jézus nevében, és a Rózsakért gyülekezetnek a nevében, és a Barnabás csoport nevében is. A főnököm ott ül, Heizer Tamás, szóval most viselkednem kell ma. Nem lehet annyira szabadon beszélni, mint... Nem, bocs. Ahogy Pisti mondta, amerikai vagyok, de 24, lassan 25 éve itt élek, mint misszionárius, ami azt jelenti, hogy 25 éve küszködök a ti nyelvetekkel. Ez egy borzalmas nehéz nyelv, nem tudom, hogy tudjátok-e. A nyelvészek azt mondják, hogy a magyar nyelv vagy a negyedik vagy ötödik legnehezebb nyelv a világon. Én azt mondtam volna, hogy az első, de nem hallgattak rám, nem is kérdezték. De hála az Úrnak, hogy a nyelvi nehézségeknek ellenére sikerült nekem olyan 22 évvel ezelőtt meggyőzni egy magyar lányt arra, hogy jöjjön hozzám feleségül. Nehéz volt, de meggyőztem. Ez itt a Baker Ági, a feleségem, aki a Rema missziónál dolgozik. Van egy lányunk, egy 19, sőt, ebben a hónapban 20 éves lesz, egy 20 éves kislányunk, aki kettes állampolgár, kétnyelvű. Az Ágit korrigálja, amikor Ági angolul beszél, engem korrigál, amikor én magyarul beszélek. Nem nagyon bírja, ha korrigáljuk őt, de ilyen az élet. De nekem szükségem van a korrigálásra, mert bár ott 25 éve itt vagyok, meg mindig nehéz nekem az a nyelv, az a alanyi tárgyas rágozás, ü, a különbségek. Leülni az ágyamra, vagy leülni az agyamra, az nem mindegy. Ugye? Szóval ezek a különbségek nehéz nekem. Szóval azért mondom nektek, hogy lássatok, hogy ez nem az én anyanyelvem, és az lehetséges, hogy furcsaságokat fogtok hallni ma. Csak azt kérném tőletek, hogy legyetek türelmesek. Eddig érthető? Jó, akkor eddig. Szeretnék kezdeni ma egy kérdéssel, és azt mondanám, hogy ne válaszold hangosan ezt a kérdést, csak jegyezd meg, mi az első gondolat, ami jut eszedbe, amikor fölteszem a kérdést. Meg egyszer, hangosan nem, de jegyezd fel, mi az első gondolat, ami jut eszedbe, amikor olvasod a kérdést. A kérdés a következő. Mit gondol magában rólad Isten? Mit érez magában, a szívében, amikor téged lát? Téged lát ma, 2012, március 4, itt ülsz. Isten lát téged. Mit gondol magában, amikor téged lát? Miféle érzés van a szívében? Pár perc, másodperc, gondol. Mi az első, mi jut eszedbe? Szeretnék visszatérni ehhez, de most nem. Majd egy kicsivel később én fogom kérdezni a válaszodról. De most szeretnék tovább menni, és kezdeni egy történettel, valami, ami történt velem, kb. 13 évvel ezelőtt. A munkám miatt távol voltam Ágitól és Oliviától. Olivia a lányunknak a neve. És hiányoztak nekem. Azóta, mióta van családom, én családias lettem, nem tudom, nagyon, nagyon hiányzik nekem, amikor távol vagyok tőlük. És vége lett a munkámnak, elköszöntem a lelkészektől, én Kelet-Magyarországon voltam, és indultam az Ágiék felé. És kezdtem elképzelni, illetve azon gondolkodni, hogy mi lesz, amikor haza érkezem. Mi vár rám, amikor hazaérkezem? Azért, mert Olivia akkor nagyjából szerintem 6 éves volt, és neki volt egy szokása. Amikor én elmentem pár napra, és hazaérkeztem, és ő látott engem, akkor kikeredett a szeme, kiabált, Daddy, apu! Futott felém, ugrott a kezembe, átölelt, megpuszította az arcomat, mondva, ó, apu! Szeretlek. Ó, apu, hiányoztál. Ó, apu. Puszi. Ez az ő szokása volt. Na most, mit gondoltok? Ez a szokás, ez tetszett nekem? Ez nagyon tetszett nekem. Ez azért, amikor vezettem feléjük aznap, és kezdtem azon gondolkodni, hogy mi vár rám, akkor én nagyon kívántam azt, minél gyorsabban, minél erősebben, én minél előbb akartam ott lenni, hogy Olivia fusson felém, és ugorjam a kezemben, és adni nekem a puszit. És azért nyomtam a gázpedált. És intultam annál jobban feléjük. És feltekértem a dicsőítő zenét. Kezdtem énekelni és imádkozni. És hálát adtam az Úrnak, hogy ő azért, hogy ő adta nekem egy ilyen kislányt, egy ilyen különleges kislányt. És hálát adtam az Úrnak, hogy ilyen a kapcsolatunk egymással, és hogy ő ennyire szeret engem, és én annyira szeretem őt, és csak tele volt a szívem hálával, és mindezt kifejeztem az Úrnak, és imádkoztam azért, hogy ne legyen semmilyen probléma az autóval, ne legyen semmilyen probléma, semmilyen akadály, hogy minél előbb érkezem oda, ne legyen semmilyen probléma az autóval, az úttal, vagy mondjuk a rendőrséggel, mint ahogy mondtam, én nyomtam a gázpedált, és hogy minél előbb ott legyek. Alig vártam, hogy lássam, hogy ő fusson és puszíjon. Ezt kifejeztem az Úrnak. Imába. Vezettem tovább. Aztán valami történt. Isten szólt hozzám. Hogyha kérdezni a tőlem, hogy ezzel a fülel, vagy ezzel a fülel hallottam, én nem tudnám válaszolni. Nem tudom. Én mondom nektek, hogy több mint 40 éve keresztény vagyok, és ez nem egy mindennapi dolog nekem, hogy Isten így szól hozzám. Csak párszor az életemben történt, ezt, hogy így szólt hozzám. De Isten szólt hozzám, minthogyha ott ült volna az anyós ülésem mellettem, és szólt volna. Azt hallottam. És mit hallottam? Isten azt mondta nekem aznap, hogy Brad, a fiam vagy. Te különleges vagy számomra, ahogy Olivia különleges számodra. És ugyanúgy, ahogy te szereted őt, én szeretlek téged. És ugyanúgy, ahogy te szeretnéd, hogy ő minél előbb legyél vele, én szeretnék veled lenni. Fuss hozzám, fiam. Fuss hozzám, fiam. Isten ilyet mondott nekem, ezt mondta nekem. Én mondom nektek, ez 13 évvel ezelőtt történt velem. De úgy emlékszem róla, mintha tegnap történt volna. Ez egy hatalmas és meghatározó pillanat volt az én életemben. Hatalmas és meghatározó. A kérdésem én van, az, hogy mi az, ami igazán történt. Szeretném magyarázni nektek, hogy én mit gondolok erről. Van egy vers a Bibliában, ami úgy szól, hogy mert nem a szolgaság lelkét kaptatok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptatok, aki által kiáltjuk Abba, Atya. Maga a lélek tesz bizonságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. A másik fordításon, hogy tesz tanúságot. Kettő kérdésem lenne, mielőtt én mondom, én mit gondolok. Abba. Mit jelent ez a szó Abba? Most ti. Én beszéltem eddig, ti tudnak beszélni. Mit jelent Abba? Mit mondtál? Gergő, apuci. Ez annak idén az aramaik nyelvben a gyerekek úgy használtak ezt a szót, mint mi, édesapa vagy apu vagy apuci. Ez egy szeretetteljes, kedves, intim, közeli, bizalmas szó vagy név. Apu, apuci. És másik kérdés, köszönöm Gergő, mit jelent tesz bizonságot? Ez kicsit van nehezem. Aha. Amikor bizonságot teszünk Jézusról, mit csinál? Beszélünk Jézusról, próbálunk meggyőzni őket arra, hogy higgyenek. És a kommentár azt mondja, hogy ugyanerről van szó, itt. Szóval, hogyha én jól értem ezt az igevers, az egyik szolgálata egyebek közt a Szentléleknek, az, hogy meggyőzön minket, téged is, engem is, itt a bensünkben, erről a mennyi apuci és gyerek kapcsolatról, hogy a fiúság lelke hirdet, beszél róla, tanúsít, bizonságot tesz, meggyőz minket a bensünkben arról, hogy van egy mennyei apu, aki úgy tekint minket és úgy szeret minket, mint ahogy mi a gyermekeinket, mint ahogy én Oliviát. És te gyermekeidet. És azt hiszem, hogy ezen a bizonyos napon, Kelet-Magyarországon, 13 évvel ezelőtt, amíg hazafelé vezettem, ez történt. A Szentlélek azon dolgozott, hogy meggyőzön engem mindenről. A Szentlélek tovább adta az atya, az apunak az üzenetét nekem, hogy Brad, ugyanúgy, hogy te gyönyörködsz Oliviában, én gyönyörködök benned. És ugyanúgy, hogy te szeretsz, sőt jobban, mint hogy te szereted őt. Én szeretlek téged. Te vagy a fiam, fuss hozzám. És ahogy mondtam, ahogy olvastunk, szerintem ez az egyik munkája a Szentléleknek egyebek közt, hogy ő meggyőzön minket erről, ez történt ezen a napon. De én azt állítom meg, hogy ez nem csak a Szentléleknek a munkája, ez egy része volt, azt állítom meg, hogy a Jézusnak a munkájáról, vagy náki is. Miért mondom ezt? A János evangélium első fejezetében, 14. versben mi azt olvassuk, hogy az ige, Jézus, testé lett, ez közöttünk lakott. 4 verssel később látjuk a miértje ennek. Azt mondja, hogy Isten soha senki nem látta, az egyszülött Isten, aki az atya keblén van, az jelentette ki őt, Jézus jelentette ki őt. A katolikus fordítás azt mondja, hogy Jézus nyilatkoztatta ki Istent. Ez az etér, ez az easy to read fordítás, ami magyarul van. Azt mondja, hogy Isten soha senki nem látta, az egyetlen fiú mutatta meg és ismertette meg velünk, milyen az Isten. Soha senki nem látta Istent. Soha. És sok furcsa kép volt. És az egyik célja, amilyen volt Jézusnak, amikor jött, az, hogy megmutassa nekünk, milyen Isten igazából. És a tanításával, és az életével ő megmutatta, ki nyilatkoztatta azt, hogy milyen Isten igazából. És mit láttunk? Mit olvasunk? Na most csak ebben az egy könyvben, János 1, hogyha kezdünk az első fejezetben, és olvasunk a 21. fejezetig, mit látunk? Mi azt látjuk, hogy Jézus ebben az egy evangéliumban több mint egyszer atyának nevezi Isten. Több mint százszor atyának nevezi Isten. Az egész új szövetségben 275-ször atya, látjuk azt, hogy atyának nevezik Isten. A tanítványok mennek Jézushoz, kérik, Uram, a rabbi, taníts nekünk imádkozni. Hogy kezdődik? Mi atyánk? Az első dolog, amit tanított az imádságról, az, hogy milyen mi kapcsolatunk ő vele, akihez beszélünk. Az imádkozás egy beszélgetés a gyerek és az apa között. Nem úgy kezdődik, hogy a mi úrunk, vagy a mi Istenünk, vagy a mi bírunk, vagy a mi királyunk. Isten az Úr, ő az Isten, ő a bíró, ő a király, de ő az apukád, aki Isten. Ő az apukád, aki az Úr. Ő az apukád, aki a bíró, az apukád, aki a király. Ez az első dolog, amit tanított az imádkozásról, hogy milyen a mi kapcsolatunk ő vele, akihez imádkozunk. Na, ez természetes nekünk, neked, nekem, hogy mi atyának nevezünk Isten, mert egész életünk, sőt, 2000 éve a keresények olvassák azt, amit Jézus mondott, mondják ezt az imát, a mi atyánkat, de annak idején ez nem volt természetes. Annyira torz képük volt Istenről, annyi távoli, hideg, rideg, bíró az égben, fajta képük volt Istenről, hogy nem is mértek megmondani a nevét, nem is beszélve arról, hogy apucinak nevezni őt. És Jézusnak az egyik célja az, hogy helyreállítsa ezt a képet, hogy Isten nem egy hideg-rideg bíró az égben, hanem az abba, egy mennyei apu, aki egy apunak a szeretetével szeret minket, téged, engem is. Na, ezzel kapcsolatosan én olvastam valamit, ami eléggé érdekes számomra. Azt olvastam, hogy azelőbb soha semmilyen nagyvilági vallásban, soha senki így közelített volna Istent, illetve ilyet tanított volna, hogy így lehet közelíteni a mindenhatót, hogy gyerek az apához. Jézus volt az első. Azt mondja, hogy ez unprecedented, angolul, az nincs precedens, nincs előzménye, páratlan, eredeti, 100%-os, originál, ez egy jó magyar szó, nem? Originál. 100%-os originál Jézus, ő volt az első, aki ilyet tanított. És annyira új volt, hogy a farizeusok nem tudtak felfogni, és nem tudtak elfogadni. Az én kérdésem az, hogy és mi, és te, és én, mi képesek vagyunk-e ezt felfogni, és ezt elfogadni? Hát ez fél évvel ezelőtt volt házi csoport találkozásom a mi lakásunkban, és a barátom, barát Tamás, ott állt az ő szerintem 7 vagy 8, nem tudom, lehetség az 9, 7-es lányával, Mannával. És fogta a Mannát így, és beszélt hozzá, és mint apa, volt 3-4 apa, ami körülötte állt, és ő mondta, azt mondta, figyeljetek, figyeljetek, mindjárt mosogni fog. Figyeljetek, azt figyeltünk. És ahogy mondta, először ilyen fél mosoly, és utána egy teljesen fogatlan mosoly, mosolygott. Szép volt, de az igazi látvány nem Manna a kislánynak az arcáját, hanem az apjáé, a Tamásé. Rágyogott szeretettével. Óra van a lányáért. Fel tudod fogni, el tudod fogadni azt, hogy Isten ugyanígy lát téged. Ugyanígy tekint rád. November 13-án, vasárnap, este, ott ültem, a születésnapom az a 12-én, ez a 13-án volt, és ott ültem a kanapén, ilyen szakadt, lukás, sőt, félig büdös melegítőben, és valaki csenget. Az emberek kezdtek bejönni a házamba. Nem tudtam, hogy mi folyik. Ági szervezett valamilyen meglepő születésnapi bulit, és mivel én nem tudtam, én úgy ültem a szakadt, büdös melegítőben. Na, az egyik házaspár, aki jött, az a Ficsorék, és Ángi és Levente voltak, és hozták a Samu. Samu 7-7-es volt, vagy? Szóval ez az első út a Samónak ki a házból a kórház után, ha jól tudom. És Levi fogta a Samut, és mondja nekünk, nézzetek, hogy milyen szép fiam van! Emlékszel? Igen, nézzetek meg, milyen szép fiam van. És mondom nektek, nagyon szép a fia, nagyon szép a Samu. Szép volt akkor, és szép most. De az igazi látvány nem volt Samónak az arca, hanem a Levié. Rágyogott a szeretetével. Oda van a Samuért. Isten ugyanígy oda van, érted? Miért nehéz nekünk felfogni és elfogadni? Ez nem csak akkor, amikor kicsik vagyunk. Hát... most már a lányom Amerikában tanul, de annak írja, amikor ide járt a középiskolára, amikor 18 éves volt, az iskola után általában volt valamilyen próba, vagy edzés, vagy valami, és én 5-6 körül mentem érte, amikor itt voltam a városban. És amikor beszállt az autóba, ő föltette ezt a kérdést nekem, apu, és mi történt veled ma? Milyen volt a te napod? Szóval általában 2 percem volt, hogy én mondjam az enyémet, mert utána igazániból ő szeretett volna beszélni arra, hogy milyen volt az ő napja. És kezdett beszélni. És beszélni. És beszélni. És sokszor nem is jutottam szóhoz, egészen addig, amíg nem érkeztünk haza. Ez zavart engem? Néha. De általában nem. Miért? Ő a lányom. Ő a szemem fénye. Ő a lányom. Miért nehéz nekünk elhinni azt, hogy Isten mondja rólad, te vagy a lányom, te vagy a fiam. Nehéz nekünk ezt felfogni. Én nem értem egyrésztről, mert a Biblia azt mondja, hogy ő a tökéletes apa, és miért nehéz nekünk ezt felfogni. Na, amikor kezdtem, én egy kérdést föltettem. Emlékeztek a kérdésre? hogy Isten hogy lát, mit érez magában? Oké, őszintén válasz. Hányan vartok, akiknek az első gondolata, ami jutott eszébe, az volt, hogy ott a fiam, ott a lányom, a szeretett fiam, a szeretett. Hányan voltatok? Egy, kettő, néhány, három. Madonna. A többi? Szomorú, nem? Én nem sorom fel minden választ, amit én nem fogom kérni most, mert olyat hallottam az éveken át, hogy én inkább nem kérdezem mostanában. De nagyon szomorú az, amit mi gondolunk arról, hogy Isten mit gondol rólunk. És szomorú. De azt mondanak nekem, de Brad, te nem tudod, hogy mit csináltam. Te nem tudod, hogy mit csinálok. Te nem tudod, hogy mit nem csináltam. Nem tudom, mi az, amin gondolkodok. De tudom. Mert én ugyanúgy vagyok, mint ti. De föltem egy kérdés. Olivia, a lányom, tökéletes? Ti tudjátok a választ. Nem. Olivia néha nem engedelmeskedik? Persze. Néha rosszalkodik? Persze. Emiatt kevésbé szeretem őt? Nem. Emiatt kevésbé kívánom az ő közösségét, hogy ő fusson hozzám? Egyáltalán nem. Ő a szemem fénye, ő a lányom, ő oda vagyok érte. Ez nem jelenti, hogy nem kell néha helyreállítást csinálni. Ez nem jelenti, hogy neki nem kell néha bocsánatot kérni tőlem. Ez nem jelenti, hogy nincsenek ezek a dolgok, amikor kell beszélni, de ő a lányom. Ő a szemem fénye. Oda vagyok érte. És miért nehéz nekünk elképzelni, hogy Isten ugyanígy lát minket? Miért? Hogyha mi vagyunk az ő gyermekei. Én mondom nektek, milyen a mi Isten képünk? Vagy kérdezem. Én mondom nektek, hogy szerintem igazságtalanok vagyunk néha Isten felé. Könnyű nekünk, vagy nehezen elképzelünk, vagy képzeljük el őróla azt a meleg viselkedése, jó viselkedése, szeretetel viselkedése, amit mi várunk az itteni földi apútól, de valamiért könnyű nekünk elképzelni azt a rosszat, amit látunk önmagunkban, hogy ő könnyen sértődik, bezárja magát, nem akar beszélni velünk, nincs türelme, elhagy minket, fordul tőlünk. Egy gyerekes Isten. Én azt mondom, hogy néha az az igazság, hogy nem csak a farizeusoknak volt rossz Isten képük, néha nekünk is rossz Isten képünk van. Ezért is jött Jézus, hogy helyreállítsa ezt a képet. És őszintén mondom, ezért is jött én ma. Ez egy szívügy nekem. Szeretném segíteni az embereket másképpen látni Istent. És ahhoz én szeretném kettő dolgot. Szeretném meg egy történetet mesélni, és utána egy levelet olvasni nektek. De először a történet, ez egy igazi történet, és valamiért nem most jobban látom. Minél öregebb vagyok, akkor másképpen kell látnom az egészet. Ez egy igazi történet, Thaiföldön történt, van egy fiú, akinek a neve Sawat. Hallottatok Sawatnak a történetéről? Nem? Sawat egy kis faluba élt, pár óra Bangkoktól. Nagyon pici kis falu, Sawatnak az apukája egy halász volt, ott a környéken, egy nagyon egyszerű ember, de keresztény volt, és valamiféle keresztény vezető volt. Sawat nagyon szerette az apja nagyon szerette Sawatot. Csak egy baj volt, hogy Sawat megunta ezt a kis falut, nem volt sok, mit lehetett csinálni a faluban, és egyszer az egyik nap mondta az apjának, hogy ő szeretne Bangkokba menni, költözni Bangkokba. És az apja sajnálta ezt a döntést két oknál fogva. Egy, hiányozni fog neki a Sawat, mert nagyon szerette a fiát. Második ok,
vagy indok.
Bangkoknak van egy hírneve, a bűnvárosa, olyan, mint a Las Vegas, a Bangkok, ez a mindeket. Nehéz hely. És ő félte a szavátot, a fiát. De szavát több volt, mint 18 éves, és nem tudta megtartani őt otthon, abban a kultúrában, és azért kellett engedni. De mondta neki, mielőtt elment, ő ezzel búcsúzott, azt mondja, hogy szavát, szeretlek téged, és mindig várlak téged haza. Szeretlek, és mindig várlak téged haza. Szóval Szawat Bangkokba költözött, és sajnos, amitől tartott az apja, ez történt. Egy rossz társaságba került, rossz barátai volt, és kezdett dolgokat csinálni, amik nem voltak a legjobbak. Sőt, egy kis idő után nem csak nem voltak a legjobb, hanem bűn volt, egy bűnöző lett, de nem egy piti bűnöző, ez elég nagy bűnöző, és a báj az, hogy sikeres lett, híres lett, gazdag lett, és nem szeretném a részletket mondani, de nem egy, hogy mondtam, nem egy piti bűnöző, hanem egy nagy bűnöző lett. Na, rövidíteni az egészet. Fogták, letartozták, börtönbe ítélték, sok évig kellett leülni, elvesztett mindent. És az egyik nap ott ült a börtönben, és megdöbbentő, meglepő volt az ő számára, hogy ami hiányzott neki, ez nem a sok pénz, a hatalom, a hírnév, a könnyű élet, a sokféle dolog, szép dolog, hanem az apja és a falu. És arra jött rá, hogy ő szeretne hazamenni. És emlékezett arra, amit az apja mondta neki, de mivel a dolgok történt, amit történt, ő most már kételkedett, hogy ez még mindig érvényes, hogy az apja még mindig várja őt haza. De kellett próbálni. Tehát levelet írt az apjának. És a levélben azt mondja az apjának, hogy először azt mondja, hogy ő megválta a bűneit, és bocsánatot kért az apjától. És utána mondta neki, hogy szeretnék hazajönni. De megérteném, apu, hogyha most már nem vársz engem haza. A helyzet az, hogy ő szégyent hozott az apjának. Az ő róla szóló, ő annyira sikeres volt, mint bűnöző, hogy ott a faluban tudták azt, hogy milyen volt, milyen ember lett, mi lett belőle. Ez szégyen hozott az apjának. És ő nem volt biztos, hogy az apja meg mindig várja őt haza. És mondta, apu, én teljesen megérteném, hogyha nem vársz engem haza most már. De ha igen, akkor csináljuk a következő. XY napon én megszabadulok a börtönben, akkor börtönből akkor lejár az én időm, én felszállok a vonatra, és hazafelé megyek. És a vonatsín ment épp az ő kértjük mögé, ez volt egy nagy fa, ott a kértnek a közepén. És ő mondta az apjának, apu, ha meg mindig vársz engem haza, akkor köst egy fehér szalagot a fára. És amikor megyek mellette a vonaton, hogyha látom ezt a fehér szalagot, akkor tudom, hogy meg mindig vársz engem haza. De hogyha nem látom, ahogy mondtam, teljesen megértem, és tovább megyek. És jött, érkezett a várva várt nap, a Szawat felszállt a vonatra, és indult hazafelé. Ez minél jobban közeledett, vagy közelített, közeled, milyen ez a nyelv, minél jobban közelebb lett a fálóhoz, akkor annál idegesebb lett. Ezt nem bírta. Ez volt egy másik valaki a fölké, nem ismerte őt, de gyorsan magyarázta a helyzetet neki, és mondta, én nem bírom nézni, te néz helyettem. Ez itt ült. És a következőt hallott. Ha! Ezt nézik el. Felemelte a fejét, és mit látott? Nem egy fehér szalag a fán, hanem egy fa, ami fehér volt. Az ezért fehér szalagoktól. És a fa alatt ott az öröméből ugrándozott az apja. A keze tele fehér szalaga. És az apja fordult, és a vonatsín mellett futott egészen a pályaudvarig. És amikor Szawat lelépett, az apja odafutott, ölelt, és sírva mondta, hogy gyere haza, fiam, szeretlek, megbocsátlak. Na, Én nem tudom, hogy ti mit mondtok erről, de nekem ez egy szép történet. De nem csak szép. Igaz. Ez nem csak szép és igaz. Jézus ugyanígy leírja Isten. Hol? Téklózó fiúval, Lukács 15. Igen. Ez érdekes, mert ahogy látunk a János 1.18-ban, hogy az egyik célja mi volt Jézusnak, hogy megmutatja nekünk, hogy milyen Isten. És az életével, az a tanításával ő fog megmutatni azt, hogy ilyen, milyen Isten. És ez az egyik tanítása. És mit látunk ebben a tanításban? A tanítás azt mondja, hogy az apa, Isten fut a fiához, átölel, és az öröméből sír a fia miatt. El tudod képzelni, hogy Isten miattad öröméből sírne, hogy ölelne téged, szeretve, sírva. Nehéz nekünk. Jézus így írja le Isten, de mégis valamiért nehéz nekünk ezt képzelni önmagunkról. Most én elismerem azt, hogy néha nehéz nekünk felfogni ezt, mert mi nem látunk a példát, a mi tapasztalatunk itt a Földön, a mi apukánktól vagy apukánkon keresztül nem volt a legjobb. Ez lehetséges, hogy emiatt nehéz nekünk ezt felfogni, ezt elfogadni, mert mi nem láttunk, ezt nem tapasztaltunk. És sokszor ezt hála, hála az Úrnak, hogy én ezt tapasztaltam az én apukámtól, de tudom, hogy sok mindenkinek az életében nem volt ez a jó pozitív példa. Ez azért nehéz mondani azt, hogy Isten egy atya, egy apa, az nem egy elég jó dolog nekik. Ez azért Isten költe a fiát, hogy próbáljon segíteni nekünk megérteni, és ezt írta nekünk. Ez egy szerelmes levél az apukánktól, illetve van egy szerelmes levél ebben. Én egyszer az interneten néztem valamit, láttam valamit, a neve Love Letter from Your Father, szerelmes levél az apukától. Ez egy több igevers, amit összeraktak egy levél formában. Én szeretném ezt a levelet olvasni nektek. És kell tudnotok, hogy ezek nem az én szavaim, ezek az igéből származnak, és kell olvasni ezt, mint ez a mennyei apu, a mennyei apucinak a levele, üzenete te neked. Ezt mondja neked Isten. Kedves fiam, lányom, lehet, hogy te nem ismersz engem, de én mindent tudok rólad. Tudom, ha leülsz, vagy ha felállsz. Minden utadat ismerem. Még a hajad szálai is számon vannak tartva. Mert az én képmásomra formáltatál. Én bennem élsz, mozogsz és létezel. Mert az én utódom vagy. Már ismertelek téged, mielőtt megfogantál, kiválasztottalak téged, amikor a teremtést terveztem. Nem a véletlen műve vagy, mert napjaid is mind be vannak írva könyvemben. Én határoztam meg születésed pontos idejét, és hogy hol fogsz élni. Filelmesen és csodálatosan alkottalak meg téged. Én formáltalak anyád méhében, és kihoztalak anyád méhéből születésed napján. Félreértelmeztek engem, akik nem ismernek. Mert nem egy távoli és haragvó Isten vagyok, hanem a szeretet megnyilvánulása. Ez arra vágyom, hogy elarasszlak szeretetemmel. Csupán azért, mert a gyermekem vagy, és én az atyad vagyok. Többet kínálok neked, mint amit a földi atyad valaha is kínálni tudna, mert én vagyok a tökéletes atya. Minden jó ajándék, amit kapsz, az én kezemből származik, mert én gondoskodom rólad, és betöltöm minden szükségedet. Az én tervem a jövődre nézve minden, mindig reményteljes, mert örökévaló szeretettel szeretlek téged. Mint homokszemek a tengerparton olyan megszámlálhatatlanok az én gondolataim felüled. És újongva örülök neked, ez a kedvencem. És újongva örülök neked. Soha sem szűnök meg jót tenni veled. Mert te az én drága tulajdon vagy, teljes szívemmel, az lelkemmel arra vágyom, hogy szilárd alapra állítsalak, és hatalmas, megfoghatatlan dolgokat akarok mutatni neked, ha teljes szíveddel keresel engem, megtalálsz. Gyönyörködj bennem, és megadom szíved kéréseit, mert én adtam neked azokat a vágyakat. Többet tehetek érted, mint valaha is gondolnád, mert én vagyok a te legnagyobb bátorítod. És én vagyok az Atya, aki megvigasztal téged minden nyomorúságodban. Mikor megtört szívű vagy, én közel vagyok hozzád. Ahogy a pásztor karjában viszi a bárányt, úgy hordozlak téged közel szívemhez. Így napon, vagy egy napon majd minden könnyet letörlök a szemedről, és elveszem mindazt a fájdalmat, amit ezen a földön elszenvedtél. Én az Atya vagyok. Ez úgy szeretlek, mint a fiamat, Jézust, mert Jézusban mutatkozik meg az én irántár való szeretetem. Ő lényemnek pontos képmása, azért jött, hogy megmutassa, veled vagyok, nem ellened, és hogy elmondja neked, nem tartom számon bűneidet. Jézus azért halt meg, hogy te és én megbékélhessünk egymással. Az ő halála volt az irántár való szeretetem tökéletes kínálatkoztatása. Én mindent feladtam, amit szerettem, hogy a te szeretetedet megnyerjem. Ha befogadod az én fiam, Jézus ajándékát, engem fogadsz be, és többé sem is nem válasz majd el téged szeretetemtől. Gyere haza, és olyan nagy lakomát rendezek, amilyet nem látott még a menny. Mindig is én voltam, és én leszek az Atya. Azt kérdem tőled, leszel a gyermekem. Várok rád, szeretettel, Atyád. Ezek nem az én szavaim, ezek mind a Bibliából származak. Ezek Istennek a mondatai neked. Neked. Szóval azért mondom neked, ha itt vagy ma, akkor teljes bizonyossággal mondom a következőt. Isten szeret téged, mint apa. Vagy úgy szeret, mint a saját gyermekét, vagy úgy, mint valakit, akit ő szeretne bevonni az ő családjába, de úgy szeret téged, mint apa. És kétféleképpen szeretnék befejezni. Először szólni azoknak, akik már tartoznak az ő családjához. Mit látunk most? Mi látunk azt, hogy a Szentlélek is, Jézus is, a Biblia is, a János 5-ben mi olvasunk, ezek Istennek a tanúi. Istennek a tanúi mind, a Szentlélek, Jézus, a Biblia, ezek mind azon dolgoznak, hogy meggyőzzenek minket, téged, engem, a bensünkben. Hogy arra, hogy felfogjuk, elfogadjuk azt, hogy Isten úgy szeret minket, úgy tekint minket, ahogy Barát Tamás a Mannát, ahogy Levi a Sámot, ahogy én a Leviet, ahogy mi a gyermekeinket. És a kérdés a következő. Meg vagy-e győződve? Hogyha a Szentléleknek az egyik munkája az, hogy meggyőzön téged a bensődben, erről mennyire vagy meggyőződve? Erről. Sajnos azt láttam, hogy sokan vagyunk, akik szavatnak a helyzetében van. Ez vagy az történt az életünkben, tettünk ezt-azt, stb. És kezdtünk kitelkedni abban, hogy az, amit olvasunk itt Bibliában, olvasunk ebben a levélben, meg mindig ránk érvényes. Tudjuk, hogy lehetséges, hogy te vagy. Te tudod, hogy mit mond az apukád ebben a levélben. De mivel ez vagy az van az életedben, kitélkedsz abban, hogy igazán, hogy Isten igazán vár rád, igazán szeret, igazán kívánja te közösségedet, bár a levél, a Biblia ezt mondja, az érzéseid más mondanak. vagy az érzéseid, vagy bűntudat, vagy szégyen, vagy rossz Isten kép, és azt gondolod, hogy szép szavak ezek, de rám nem vonatkoznak, emiatt, amiatt. És azt kérdezem tőled, hogy kit fogsz hinni? Kinek a szavat? Az érzéseid, vagy az, amit Isten mond neked, ez rólad? Mit fogsz hinni? Kit fogsz hinni? Szavat kitelkedett. Mi volt az, ami meggyőzte őt arra, hogy higgye azt, hogy Isten, hogy az apja megbocsájtotta, és meg mindig várja őt haza. Mi volt az? Ő látta a fát, és mi lógott a fán. És én mondom, ugyanaz nekünk. Hogyha kitelkedsz abban, hogy Isten meg mindig szeret téged, meg mindig vár téged haza. Lehet, hogy ez van, vagy az van az életedben. És forrán van egy kitelkedés. Akkor te is nézd meg a fát. Ez nem az, hogy a keresztfát. Ez nem az, hogy mi, hanem ki lógott a fán. És miért? Ezt látni Jézusban ott, hogy mennyire szeret, és mennyire bocsánat. Én mondom nektek, ez egy olyan véleményem, én azt hiszem, mint keresztények, úgy kell tekintenünk a keresztet, mint ahogy Szavat azt a fehér szalaggal borított fa. A kereszt nekünk egy nagy üzenet, hogy igen, Isten meg mindig szeret, és ő meg mindig vár minket haza. Mi mehetünk haza, mint ahogy Szavat mehet haza, mi mehetünk haza, Isten vár minket. És nézzünk meg, hogy mennyire messzire ment ahhoz, hogy ő ezt az utat készítsen, hogy mi mehetünk ő hozzá. Engedd, hogy a Szentlélek győzön meg téged. Engedd. Miért hinni? Fogadd el az elfogadást, mondja az egyik. Ha jól tudom. Igen. Az egyik svájci pszichológus. Meg kell tanulni elfogadni az elfogadást. Fogadd el. De hogyha van valaki, aki meg nem hozta ezt a döntést, hogy ő szeretne tartozni Istennek a családjahoz. Ma hallottad, láttad azt, hogy van egy mennyei apu, aki nagyon szeret téged. Annyira, hogy költe a fiát. Érted? Ha láttad azt, hogy hallottad azt, hogy mit tett, érted, ez hallottad, láttad azt, hogy vár rád. És az én kérdésem az, hogy te mire vársz? Ő szeret téged, de ő nem fog forszírozni a helyzetet. Ez a te döntésed. És itt az idő, talpra magyar, hozni a döntést. Fogunk imádkozni, és azt kérném, hogy mindenki imádkozom saját magáért. Hogyha te tartozol az első csoporthoz, és szükséged van egy meggyőződésre, akkor kérd a Szentlélektől, hogy meggyőzön téged erről a abba gyerek kapcsolatról. De hogyha meg nem hoztál ezt a döntést, hogy te csatlakozol az ő családjához, akkor csak imában mondd meg, hogyha szeretnél, akkor imában mondd meg, hogy köszönöm, hogy tettél, értem, bocsáss meg, hiszem, jövök hozzád. Mondd meg. Imádkozunk. Pár csendes, pár percig legyünk csendben. Uram, köszönöm ezt a napot 13 évvel ezelőtt, amikor te beavatkoztál az én életemben, és szóltál hozzám. És köszönöm azokat a pillanatokat azóta, amikor megerősíted azt, amit akkor mondtál nekem. Köszönöm, hogy egy szeretetteljes apu vagy. Ez úgy szeret minket, mint a gyermekein. Uram, kérem, nézd ki a szívünket, a szemünket, a fülünket, hogy tudjuk hallani, hinni ezt, és ezt szerint élni, ebben gyönyörködni, hogy mi vagyunk a te gyermekei, a szeretett gyermekei. Segíts rajtunk, Uram, elfogadni, felfogni, és élni ezt. Jézus nevében. Amen. Egy idézettel befejezem. egy amerikai átbiciklizett Amerikán, és ő egy keresztény, és a naplójában írt sok mindent, amit az Úr mutatok neki. Ez az egyik hét pont ezzel a kérdéssel foglalkozott, és többféle dolgot írt, de az egyik nap a következőt írt. Isten arra kér engem a méltatlan, hogy felejtsem el méltatlanságomat, és merüljek el jobban a szeretetben, mely megmentett engem. És utána ír magának, miért úgy élni, mint Isten szeretett fia, lánya, akinek megbocsátott. Változtass radikálisan a szemlélet módodon, és tekints magadra úgy, mint Isten szeretett gyermeke. Ezt kívánom nektek. Köszönöm ezt az időt, köszönöm a figyelmeteket.